Miért volt fontos a kiegyezés a magyar történelemben?
Ha az 1867-es kiegyezésre gondolunk, akkor tulajdonképpen egy közös igény fogalmazódik meg a birodalom két vezető politikai elitje részéről, mind az osztrák, mind a magyar politikai elit részéről, hogy ezt a 18 éves patthelyzetet, ha nagyon semlegesen akarnék fogalmazni, amely a szabadságharc leverése után előállt az osztrák-magyar birodalom területén, azt valahogy fel kellene oldani, ugyanis világossá vált tulajdonképpen az 1860-as évekre, hogy a birodalom egyébként a vesztébe rohan, hogyha ezt a politikai válsághelyzetet nem oldja fel, ráadásul még a gazdasági problémák is súlyosbították, és világossá vált, hogy le fog maradni a birodalom Európa más vezető nagyhatalmaihoz képest, és ez a sokféle indok, tehát a belpolitikai válsághelyzet, a gazdasági összeomlásnak a réme, a nagyhatalmi helyezkedésben való lemaradás vezetett oda, hogy megindulnak a tárgyalások tulajdonképpen a kiegyezést megelőzzen már néhány évvel.
Ha kiegyezésről beszélünk, akkor az első név, ami az embereknek általában beugrik, az DeFerencé. Valóban ő volt a motor? Mennyire volt ez könnyű, vagy éppen nehéz tárgyalás?
Igen, az egy érdekes kérdés, hogy kinek a nevéhez is fűződik magyar részről a kiegyezésnek a tető aláhozása. Ez már egykorúan is felmerült az 1867-et követő időszakban. Több jelentkező is volt, hogy kinek a nevéhez. Én azt gondolom, hogy ez egy kollektív teljesítmény volt, amelyben természetesen Deák Ferencnek egészen bizonyosan meghatározó szerepe volt. Ő találja meg azt a jogi helyzetet, formulát, amelyre rá lehet építeni ezt az új politikát. Berendezkedést, azt a jogi helyzetet, a pragmatika szankciót, az 1723-ban becikkelyezett pragmatika szankciót, amelyre ezt a jogi építményt fel lehet húzni. Azonban, hogy a konkrét intézmények hogyan fognak kinézni, és milyen tényleges befolyást tudunk nyerni a politika működtetésében, abban egészen bizonyosan például Andrássy Gyulának is fontos szerepe volt. Ha a gazdasági tárgyalásokat nézzük, akkor a pénzügyminiszternek, Lónyay Menyhértnek is fontos szerepe volt, illetve időnként Eötvös József is a tárgyalóasztaloknál ült, és igyekezett kompromisszumokat kötni az osztrák féllel.
Andrássy Gyula megítélése abban a korban meglehetősen felemás volt, hogy az osztrákok nem szerették őt, aztán végül mégiscsak miniszterelnököt csináltak belőle. Hogyan futhatott be ilyen karriert?
Igen, azt hiszem, hogy az osztrákok senkit nem szerettek a magyar politikai elitből, ha lehet ezt mondani. Deák Ferencről is egész negatívan nyilatkoztak. Krécsi források, vagy akár Ferenc József a nyakasságát illetően például. Egyébként is a kiegyezésnek a tárgyalásait a kölcsönös bizalmatlanság jellemezte. Ez talán egy érdekes momentum, és ahhoz képest egy egész szilárd, működőképes politikai berendezkedést sikerült létrehozni. De visszakanyarodva Andrássy Gyulához, szóval ebben a folyamatban illeszkedik az ő érdekes szerepe is, hogy 1849-es szerepvállalása miatt 1850-ben tulajdonképpen távollétében Ferenc József felakasztatta, és utána 17 évvel később már Andrássy Gyula lesz az, aki Ferenc József fejére teszi a koronát. Ez a politika forgandóságát is mutatja, illetve azért a politikusi belátás, a bölcsességet is talán bele lehet látni, hogy tudtak váltani, felismerték, hogy az ország érdeke mi, és ilyen értelemben átléptek a korábbi törésvonalakon, és megkegyelmezett Ferenc József Andrássy Gyulának. Andrássy Gyula viszont úgy gondolta, hogy szerepet kell vállalni ennek az új rendszernek a működtetésében. Annyira így gondolta, hogy Andrássy Gyula ugye 1867 és 1871 között volt Magyarország miniszterelnöké, de ezt követően rögtön a monarchia külügyminiszteri posztját vállalja el, illetve Ferenc József rábízza, amely a hatalmi hierarchiának a legmagasabb politikai posztját jelentette, végül is egy középerős nagyhatalomnak a vezetője lett egy magyar ember, akit nem olyan régen még Ferenc József ki akart végeztetni.
A kiegyezést követően az első világháború előtt egy úgynevezett boldog békeidőkről beszélünk így utólag, de valóban ennyire boldog békeidők voltak azok? Ennyire kiegyensúlyozott volt az ország?
Hát a történész mindig árnyaltan látja ezeket a paneleket, de ha nem szeretném nagyon relativizálni ennek a korszaknak a sikereit, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a történettudomány is elfogadja ezt a jelzőt. Persze minden viszonylagos, az azt megelőző korszakhoz szokás viszonyítani, és az azt követő korszakhoz, és nyilván a békeidőszak az pozitívumként jelentkezik, azt hiszem minden ország történetében, és az a gazdasági prosperitás is, amelynek a nyomait mai napig is látjuk, ha akár csak a fővárosban sétálunk, vagy bármelyik nagy vidéki városnak a középületeit megnézzük, egészen bizonyosan ezt pozitívumként kell értékelni. Nyilván számos más negatív folyamat is lezajlik ez alatt az 50 év alatt. Nem sikerül megoldani a nemzetiségi problémát, amelyet az osztrák-magyar monarchia területén elég élesen jelentkezett, de zárójelben jegyzem meg, ez elég sok országban nem sikerül megoldani. Szociális feszültségek bizonyos értelemben fokozódnak, amely aztán a kivándorlásban fog megtestesülni. Tehát ilyen értelemben ambivalens a kép, de ha távol szeretnénk rátekinteni erre a korszakra, és összehasonlítjuk a 20. századdal, és mondjuk a 18. századdal, akkor egészen bizonyosan elfogadható ez a fajta összegző pozitív kép.
A monarchiában Magyarország társ volt, alárendelt szereplő, vagy önálló ország?
Ez a korszak közjogi vitáinak a meghatározó kérdése, és ahány szereplő megszólalt ebben a kérdésben, mindenki másképp látta Magyarország helyzetét. Ha a belpolitikai ellenzéket nézzük, folyamatosan az alárendelt szerepről beszél, amelyben nekünk több jogot kellene kivívni az osztrákokkal szemben. Ha Kossuth Lajos megnyilatkozásait olvassuk a határon túlról, emigrációból, akkor ő a nemzet haláláról beszél a kiegyezés megkötése kapcsán, tehát ott már nem is lehetne partneri viszonyban vagy alárendelti viszonyban elhelyezni ezt a kategóriát, és nyilván, ha a hatalmon lévő politikai garnitúrát nézzük, ő pedig folyamatosan a paritásról, az egyenlőségről beszélt, és a 48-as vívmányoknak a kiteljesítéséről, amelyet ugye a kiegyezés jelent. Mindegyik nézőpont vagy elbeszélés azt gondolom, hogy torzít a megfelelő aktuális politikai szándékoknak megfelelően.
Összességében mondhatjuk azt, visszautalva a boldog békeidők kifejezésre, hogy ez az időszak, tehát 1867 és 1914 között Magyarország egyik virágkora volt?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és amit el lehet még ezzel kapcsolatban mondani, hogyha végignézzük Magyarország modernkori történetét, akkor egyelőre ennél hosszabb ideig fennálló alkotmányos politikai berendezkedése nem volt az országnak, mint ez az 50 év, amelyet mondjuk a dualizmus korának szokás nevezni, és ez azt gondolom, hogy önmagában is egy teljesítmény, a stabilitás, a béke időszaka, ez azonban persze nem kell, hogy elfeledtes velünk azokat a belső problémákat, amelyek nyilvánvalóan tapasztalhatók voltak a korszakban.